Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbe zárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Hölgyeim és uraim, önök most a Marosvásárhelyi Rádió húsvéti különkiadását hallgatják. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a kőbe zárt múltunk, és az örökség nyomában szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból mindegyik húsvét eddig is különbözött egy kicsit a többitől, de ez a mostani egészen más, mert elmaradnak a nagy ünneplő tömegek templomi hallelujás éneklései. Elmarad Csíkszeredában a szenteltet megszentelő tömeges áldás, elmarad a húsvét másodnapi locsolás, és nem fognak ott díszleni Sáronberkén a hagyományos színes bokréták, de az ünnep nem marad el, mert a húsvét nem csak a külső világban ünnep, hanem benne a szívben, a lélekben, és ott él a hit, a remény és a szeretet örök hármasságában. A húsvét élet, mert a feltámadás a halál győzte le, és az életet nem lehet karanténba zárni. A húsvét az isteni világ győzelme az emberi ítélkezés fölött. A feltámadás Isten győzelme, az ember akarata és döntése fölött. Ebben az évben elmarad a húsvéti úrvacsoraosztás, nem lesz ünnepi körmenet sem, de a húsvét nem marad el, mert a feltámadás, az örök élet győzelme, a véges emberi élet fölött, a legyőzhetetlen remény diadala az emberi szorongás fölött. Ezért e vesztegzáros húsvéti világunkban ezzel a műsorral kívánunk egymásnak boldog ünnepeket. Ma déli témánk húsvét, mint a remény ünnepe.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt Ötvös József nyugalmazott református esperest, a Vártemplom volt lelkipásztorát. Lelkész úr, jó napot kívánok, békesség Istentől!
Békesség Istentől, jó napot kívánok! Hallottuk, minden húsvét más. Én azt gondolom, hogy ez külsőségében és belsőségében is egyaránt így van. Eszembe jutott, hogy hányféle húsvétot éltem meg már én az életben. Volt havas húsvét. Lehet, hogy kevesen emlékeznek rá, de én emlékszem, volt olyan, amikor karácsonykor nem volt hó, és húsvétban lehullott a hó, és még csodálkoztunk is, hogy most akkor melyik ünnep. Aztán voltak napsugaras húsvétaink, mint amire most is számítunk, ugye szép tavasz időben. Voltak sáros húsvétaink, amikor gumicsizmába kellett menni locsolni legényeknek, és voltak poros húsvétaink. Persze, mindenki másképpen éli meg a húsvétot, ezért mondhatjuk azt, hogy sokféle húsvét van. Én 20 éves koromig úgy éltem meg a húsvétot, hogy nekem előkészítették. Édesanyám például a bárányhúst, vagy pedig édesapám segített a bokrétákat elkészíteni. Aztán 20 éves koromtól 65 éves koromig úgy éltem meg a húsvétokat, hogy én készítettem elő, vagyis próbáltunk örömhírt vinni az emberek szívébe, lelkébe, lelkipásztorként, mint az egyik legnagyobb vagy a legnagyobb ünnep alkalmával szerettük volna, hogyha boldoggá tesszük az embereket. Egyébként azért szép és azért fontos hivatás a lelkipásztori szolgálat az ünnepek alkalmával, mert evangéliumot hirdet, az evangélium pedig az a hely, ahol megörökítették, talán egyetlen helyről feljegyezték a húsvétnak a történetét. Egyébként az evangélium egy görög eredetű szó, és itt elmondom, hogy a szó szerint azt jelenti, hogy az a jutalom, hogy valaki a jó hírt átadhatja. Tehát az evangélium az egy jutalom, hogy valaki másoknak jó hírt, örömhírt vihet. Talán ez az egyik legszebb a vallásos ünnepeinkben, a húsvétban is. 45 éven keresztül úgy érzem, hogy ez a jutalom volt az én életemnek értelme és kiváltsága, hogy ezt a jó hírt átadhattam, és aztán most itt van ez a húsvét, amikor csak kettesben vagyunk. Ilyen húsvét még nem volt az életünkben, hogy még egy család sem lehet együtt, a gyerekek, az unokák. Viszont úgy nézek én most erre a húsvétra, hogy minden örömben van öröm, vagy pedig mindennek lehet két oldala. Igaz, hogy csak ketten lehetünk most a feleségemmel ezen a húsvéton, viszont ez is egy öröm lehet, hogy végre együtt ünnepelhetünk úgy, hogy kizárva minden mást és másokat, külsőségeket, csak együtt lehetünk. Én kívánom, hogy a holnapi nap és a holnap utáni nap a húsvétban azok, akik elzártan kell ünnepeljenek, éljék meg azt az örömet, hogy családban, ketten, hárman együtt vannak, és ha valaki egyedül van, akkor kívánom azt, hogy érezze, hogy nincs egyedül, mert a feltámadott Krisztus velünk van.
A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és más, közös eredete azonban a húsvét héber neve a Pészák. Esperes úr, megkérjük, hogy mindenek előtt folytatásképpen húsvét nevének eredetéről is beszéljen.
Ez az említett Pésza egy héber szó, és önmagában már a húsvét ószövetségi eredetére utal. A Pészá egy emlékezés volt, amelyet a választott népnek minden évben kötelezően meg kellett tartani. Évezredeken keresztül ezt meg is tartották, és a húsvét kezdetének, vagy a húsvét eredetének is ezt szokták nyilvánítani. Ez az emlékezés arról szól, hogy amikor a zsidó nép egyiptomi szolgasságában volt, és akkor Mózes kapott egy rendeletet, egy parancsot az égő csipkebukor történetében, hogy vezesse ki a népet Egyiptomból a tellyel, mézzel folyó Kánaánba, akkor oda ment a fáraóhoz, testvérével Áronnal együtt, de a fáraó nem akarta elengedni, akkor különböző csapások érték Egyiptomot, és a 10. csapás volt az, amikor minden családnak le kellett vágni egy bárányt, a bárány vérével be kellett kenni a kaput, és az éjszaka a halál angyala végigjárta Egyiptomot, és ahol nem volt vérrel bekenve a kapu, ott az első szülött meghalt. Ez azt jelentett, hogy a zsidók, akik engedelmeskedtek, azok megszabadultak, vagy életben maradtak, az egyiptomiaknál pedig az első szülött meghalt. Erre akkor a fáraó elengedte a zsidókat, hogy elmenjenek, és akkor kezdődött el a kivonulás, amely 40 éven keresztül tartott, és bejutottak a Kánaánba. Minden évben meg kellett ünnepelni, emlékezni kellett a szabadulásra. Ez legtöbbször úgy történt a zsidóknál, hogy mindig, amikor a család a Pesza, vagy később így nevezik a Páska ünnep alkalmával együtt voltak, akkor a legidősebb férfi tag elmesélte minden évben ennek a kivonulásnak a történetét. Tehát minden gyerek úgy nőtt fel már akkor Izraelben, hogy a vérében volt ennek a szabadulásnak a története. Egyébként ez aztán később kapcsolódott a tavasszal megtartott kovásztalan kenyereknek az ünnepével együtt, és így alakul ki teljesen aztán az új szövetségre, Jézus korára az úgynevezett Páska ünnepe, amelynek a nevét egy pár nyelvben meg is őrizték. Például a románban a Pástére onnan jön húsvét megnevezése. A magyarban, ha szabad így mondani, nem olyan szép szerintem, de legalábbis nem egy vallásos, mert arról szól, hogy 40 napig húshagyok kettől bőjt volt, tehát nem lehetett húst enni, és most a Páska ünnep alkalmával, Jézus feltámadása alkalmával végre lehet húst venni magunkhoz. A húsvét az a húsvételnek a formájából alakult ki, de megnéztem, más nyelven is vannak érdekességek, például a németben sem a bibliai név van, hanem egy tavasz istennőnek a nevéből jött az Osztán. Ezek a történelem során valahogy így alakulnak ki, és aztán meg is honosodnak, tehát nálunk a húsvét azt jelenti, hogy holnaptól kezdve jó húsos ételt is lehet enni.
Következzen most húsvét története is.
Régi ünnep, 2000 éves ünnep, ennek az eredete, már említettem, a Bibliában van. Ez egy egyedi történet, sehol máshol nem lehet ezt megtalálni, tehát a Szentírásban, a Bibliában jegyezték fel. Önmagában egy rövid történet, ezért engedjék meg, hogy nagyon röviden elmondjam. Arról van szó, hogy ugye Jézus nagypénteken megfeszítették, eltemették, és akkor szombaton, mivel ünnep volt, senki sem mehetett sírhoz sem megnézni. Ahogy a szombat elmúlt, a hét első napján két asszony elindul a sírhoz,
Ez is érdekes, ugye a hét első napja, ez vasárnapnak kezdődik. Nálunk a magyarban, visszatérve a húsvét történetre, ez is egy kicsit másképpen volt, mert eredetileg azt mondjuk, hogy hétfő, tehát a hétnek a feje onnan kezdődik el. Hogy melyik az hét első napja, ezzel sokat szoktak vitatkozni, viszont a feltámadás, a húsvét ünnepe határozta valóban meg, hogy a hét vasárnappal kezdődik, nem azzal fejeződik be, mint ahogy mi azt szoktuk mondani, a hétvége a szombat vasárnap. A feltámadás rendje alapján ott kezdődik el, visszatérve a történetre, az eredetére, tehát az asszonyok elmennek a sírhoz, hogy kegyeletüket lerólják, ahogy ma mondanok, visznek kenetet is, hogy megkenjék esetleg a mesternek a halott testét. Még azon is gondolkoznak útközben, hogy a zsidóknál úgy volt szokás, hogy nagy követ hengerítettek a sír szájára, hogy ők, törékeny asszonyok, hogy tudják mindezt megtenni, és amikor odajutnak, elérkeznek a sírhoz, akkor üres a sír, és nincs ott a test sem, hanem többféle feljegyzés szerint, mert az evangéliumban négy helyen is található a húsvét története, egyesek szerint egy angyal ül ott, mások szerint pedig benéznek és üres, minden esetre abban mind megegyezik, mind a négy leírási történet, hogy amikor ők oda mennek, akkor hiányzik Jézus, a teste is, és ott van a lepedő, a lepel letakarva, tehát nem ellopták, nem elvitték, hanem egyszerűen valahova eltűnt, aztán később találkoznak is vele, a tanítványok és majd az asszonyok is, és akkor döbbennek rá arra, hogy él, halott volt és él, vagyis feltámadt. Na most beszéltünk a szombat vasárnapról, a feltámadás után ez lesz a legfontosabb ünnep, talán még azt is mondhattuk, hogy forradalmosította még az időszámítást is. A húsvét történeténél talán azt még el kell mondanunk, hogy legelőször az első 3-4 évszázadban nem volt külön egy húsvéti ünnep minden évben, hanem minden vasárnap a húsvétról beszéltek, így került előtérbe vasárnap, mint nap, mint ünnepnap, és a minden vasárnap a feltámadásról beszéltek. Innen van egy pár olyan nyelv, amely ezt meg is őrizte vasárnapnak a nevében, ezeket most én nem mondom el. Körülbelül a 4. században, talán 325-ös zsinaton mondják ki azt, hogy akkor egy évben mikor legyen külön csak egy ünnep, amikor csak a feltámadásnak az ünnepét élik vagy ülik meg, és akkor döntik el, hogy alapjában véve egy mozgó ünnepnek mégis megvan a meghatározása, vagyis a tavaszi napi egyenlőséget követő holttölte utáni első vasárnap. Ezt elfogadja úgy a katolikus, mint a protestáns egyház. Az ortodoxok másképpen számítják, ők a julián naptár szerint számítják, ezért történik meg az, hogy egy évbe két húsvétot is ünneplünk, viszont úgy szinte szabályosan 7 évente egybe is esik.
A húsvét a nagypéntek folytatása, a kettő csak együtt érdekes, talán külön-külön már egyik sem létezne.
Egyetlen olyan ünnep a vallásos ünnepek között, ami a szomorúságról szól. Nekem sokszor eszembe jutott, hogy pirosbetűs ünnepként hogy is illik be oda a többi ünnep közé, amikor nem az örömről, hanem a kegyetlenségről, a fájdalomról, a szenvedés és a halálról kell beszélni. Aztán eszembe jutott az, hogy nekünk magyaroknak valamiképpen könnyebb ezt elfogadni, mint a többieknek, hiszen ha megnézzük a mi emlékezéseink, ha nem is annyira ünnepnek mondom, azért az emlékezéseinkben ott vannak, hogy szomorú történetekre emlékezünk. Hiszen október 6-án mindnyájan visszaemlékszünk arra, hogy egykor kivégezték 1849-ben a 13 aradi vértanút. És mi úgy érezzük, hogy nekünk az akkor egy emlékezés. Vagy csak azt mondjam el, ami az most egy hónappal ezelőtt lett volna, de elmaradt, ugye a koronavírus miatt. Március 10-én évek óta a székely vértanúknál összegyűlünk, emlékezünk, még utána van egy felvonulás is, és az is arra emlékeztet, hogy egykor 1854-ben, március 10-én a postaréten a székely vértanúkat 3-at kivégeztek. Lehet, hogy egy kicsit furcsa azt mondom, hogy ez is nekünk egy ünnep, de olyan emlékezés ünnep pont, mint a nagypéntek. Na most a nagypéntekről tudni kell azt, hogy ahogy elhangzott itt, összekapcsolódik nagyon a húsvéttal, annyira összekapcsolódik, hogy egymás nélkül nem is lenne. Nagyon egyszerű, ugye? húsvét nem lenne, hogyha nem lenne nagypéntek, feltámadásnak nem kellett volna lenni, ha nem lett volna nagypénteki halál. Ha már a húsvét nevéről beszéltünk, és olyan közel van a tegnapi nap, emlékeztünk ugye nagypéntekre, közel van, akkor mondjam el azt is, hogy érdekes ennek is a neve. Ez úgy emelődik ki az év másik 51 vagy 52, attól függ, hogy hány péntek van, a többi péntek nap közül, hogy erre az egyre azt mondjuk, hogy nagy. Én azt hiszem, hogy ez azért szépen magában hordozza az igazi történetét, hiszen nagy dolog történik ott. Én úgy fogalmaznám meg, hogy a Golgota hegyén lejátszódik egy dráma. Egy olyan dráma, amely, merem így mondani, a képzőművészeti alkotások legnagyobb százalékát adja. Minden valamire való festő vagy szobrász elkészítette a kereszt látomását, vagy a Jézus a kereszten való megörökítését. Szobrászatban talán az alkotásoknak jó néhány százaléka ezzel foglalkozik, és hadd mondjam el, hogy ezt is elmondhatjuk, olyan magától értetődő legalábbis a keresztény világban, egész világon a legismertebb jelkép a kereszt. A kereszt pedig semmi más nem jelent, csak az, hogy nagypénteken Krisztus meghal érettünk. Hétköznapi ünnepnek szoktuk mi ezt mondani, azért, mert hétköznapra esik. Valamikor nagyon fontos és nagy ünnep volt, én emlékszem, hogy már készültek a nagypéntekre is, főleg amikor még betartották azt, hogy böjtöt tartottak még a protestánsok is. Aztán az utóbbi időben mintha egy kicsit elhalványodott volna ez az ünnep, azért, mert ugye hétköznapra esett, egy kicsit a húsvéti készülődésben nem lett olyan fontossá, viszont örülök annak, hogy talán 5 éve Romániában és Magyarországon is most hivatalos ünnep. És talán akkor újból egy kicsit jobban odafigyelünk, újból egy kicsit fontossá válik ez az ünnep, és akkor jobban meg tudjuk ünnepelni a húsvétot, hogyha a nagypéntekben is már átéljük azt a történetet, ami valóban összekapcsolódik, megfeszítik az Úr Jézus Krisztust, de utána az Isten válasza az, hogy feltámad.
Húsvét a remény ünnepe, Pál apostol írja a szeretet himnuszának záró akkordjában. Most azért megmarad a hit, a remény és a szeretet.
Örülök ennek a bibliai idézetnek, mert el szoktuk mondani, hogy talán a legismertebb bibliai vers, amit szinte mindenki tud. Biztos, hogy itt vannak, akik majd ellenkeznek velem, hogy más bibliai verset is legalább ennyire ismernek, de ezt is sokszor visszahallottam, egyszerűen beszélgetések, dialógusok szintjén, hogy idézték az emberek, és tudom, hogy úgy idézték, hogy ezt tudták is, hogy ez a Bibliából van. Ennek a hármas megfogalmazásnak alapján egy hasonlat jutott eszembe, hogy van hit, van remény és van szeretet, akkor talán húsvét úgy lesz a remény ünnepe, hogy a másik kettő kapcsolódik inkább a másikhoz. Ez most nem egy teológiai magyarázat, de általában karácsonykor arról szoktunk beszélni, hogy Isten szeret, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. Na már most, ha elfogadtuk azt, hogy karácsony a szeretet ünnepe, mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő fiát adta ennek az életnek, hogy meghajon érettünk, akkor fogadjuk el azt, hogy pünkösd egy kicsit a hitnek az ünnepe. Azért gondolom, mert a hit az valóban, a bibliai megfogalmazás szerint is, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Márpedig a Szentlélek nem egy megfogható. Karácsony megfogható olyan értelemben, hogy gyermek születik, tehát ezt nem kell lélekben átélni, testben át lehet élni szemmel. Húsvét az a feltámadás, tehát akkor még Krisztus központú a mi gondolkodásunk, viszont pünkösd az a Szentléleknek az ünnepe, tehát nem egy megfogható, ezért annak az elfogadásához hit kell. Na már most, hogyha a szeretet az a karácsonyhoz kapcsolódik, inkább a hit az a pünkösdhöz, akkor megmarad számunkra a remény a húsvétnak. Egyébként valóban sokszor úgy is éljük meg, nagypéntek még a reménytelenség. Ugye az van benne, hogy Jézus legyőzték, a szeretetet, az igazságot megölték. Jézus önmagáról bizonyságot téve egyszer azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Na most, amikor megfeszítik, meghal és eltemetik, akkor azok, akik közel álltak hozzá, tanítványok és mások, azok azt mondták, hogy akkor itt kudarcot vallott az egész, meghalt az igazság, meghalt a szeretet, tődött mondott az út. És a feltámadásnál újból ez előjön, újból megerősödik, tehát visszakapják reménytelenségükben a reményt. Egyébként a remény az nem a más, mint a jövőbe vetett hit, és ez olyan szép számunkra, hogy húsvét mindig tavaszra esik, amikor a természet is újból megújul, újból virágba borul, újból megzöldül, ezért nem véletlenül, hogy a zöld a reménységnek a színe, és a Biblia viszont a húsvét ünnepségében vagy ünneplésével ezt nagyon szépen elénkbe tárja, csak egyetlen egy mondatot idézek most a Bibliából, amelyet mindig a temetőben szoktunk elmondani. Ez a református egyházi szertartásnak fontos összetevője is, hogy ott, ahol a reménytelenség, a temető, a halál, az elmúlás világában vagyunk, ott megszólal a Biblia üzenete a következőképpen: ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ám de Krisztus feltámadt a halottak közül. Az egyházunk ezzel próbálja biztatni az elmúlás világában az embereket a reményről, az örökké valóságról, az életről.
Esperes úr, húsvét nem más, mint Isten válasza, a földi hatalom döntött, Jézusnak meg kell halni, de a mennyei hatalom válaszolt, Jézusnak élni kell.
Itt újból a húsvét eredetére is utalok, amikor azt mondjuk, hogy a húsvét nem más, mint az Isten válasza, hiszen az evangéliumban azt olvastuk, hogy az igazságot legyőzték, hogy mi az igazság. Ez is egy visszhangos kérdés, ugye ott van 2000 év a történelemben, a beszélgetésekben, hogy mi az igazság. Egyébként a pontos kérdés az így kellett volna feltenni, hogy ki az igazság. Mert Jézus nem azt mondta, hogy mi az igazság, hanem azt, hogy én vagyok az igazság. Tehát az igazi kérdés így hangzik, ki az igazság. De akkor legalábbis úgy látszott, hogy az igazságot le lehet győzni. Mert elárulták, elfogták, a főpapok előtt kihallgatták, azután Pilátus elé vitték. Pilátus először nem akarja elítélni, utána aztán visszaviszik mégis, és az emberektől megkérdezi, hogy kit feszítsenek meg, és kit engedjenek szabadon. Az emberek azt kiáltják, hogy Barabást enged szabadon, és feszíts meg Jézust. És akkor történik a nagypénteki kivégzés, a kereszthalál, amelynek van egy nagyon-nagyon szép momentuma, és azt hiszem, hogy jó, ha itt most ezt is megismételjük, amelyet olyan csodálatosan szépen örökített meg Munkácsi Mihály a hármas festménynek az egyikében. Ez a csodálatosan szép momentum az, hogy amikor megfeszítik az Úr Jézus Krisztus, és mennének el onnan a Golgota hegyéről, akkor a százados, aki egy pogány ember, aki az egészet le kellett vezesse, az visszanéz, és szembenéz, ránéz Jézus a kereszten, és kimondja, ő mondja ki először a nagy igazságot: bizony Isten fia volt. Ez az egyik legszebb vallástétel az Úr Jézus Krisztusról, ez az legelső hitvallások egyike, és méghozzá úgy, hogy nem a Krisztus követők, hanem egy világi ember, a hatalom embere mondja ki, lehet, hogy nem is önmagából kapcsolódóan, és ezt a szép pillanatot örökíti meg Munkácsi. Én láttam egyszer ennek az ő festményének a kezdetleges skicsét vagy rajzát, ahogy felvetíti, és azon mutatja azt, hogy a Krisztus szeme és a százados szeme között egy tökéletesen egyenes vonal van. Tehát akkor, amikor a hitvallását megmondja, hogy bizony Isten fia volt, akkor ránéz Krisztus szemére. Ezek után az Isten válasza az volt: ti a föld elítéltétek az igazságot. Ti a földi hatalom, akár az egyházi főpapok, akár a római császár helytartója Pilátus, aki egy valóságos történelmi személy, nem véletlenül van benne a Bibliában és a Hiszek egyben, nem az érdeméért, hanem azért, hogy valóban igazolni lehessen, hogy egy történelmi eseményről van szó, és ez a történelmi személy, a császár helytartója, az akkori világnak a második embere, kimondja, hogy igen, a szeretetet, az igazságot, a reményt meg fogjuk ölni, Krisztust meg kell feszíteni. Meg is teszik, és erre két napra vagy három napra rá jön egy válasz, és azért mondhatjuk azt, hogy a húsvét az az Isten válasza a világnak a döntésére. Ha ti úgy döntöttetek, hogy halál, én azt mondom, hogy élet. Hát ez a húsvét ünnepe.
Húsvét ugyanakkor a hatalom jelzése is, addig a halálé volt az utolsó szó, tehát a halál volt a legnagyobb hatalom. Feltámadással igazolódott Jézus búcsúszava: nekem adatott minden hatalom menjen és földön.
Így igaz. Még ma is lehet hallani ilyeneket. A halál a legnagyobb úr. Nem egyszer hallottam én is, halál ellen nincs orvosság. Vagyis akkor azt jelenti, hogy a halál legyőzhet minket. legyőzhet mindent ebben az életben, mikor azt mondjuk, hogy hát halál ellen nincs orvosság, a legnagyobb úr, ha ennél nincs nagyobb úr, akkor ez a legnagyobb úr, a legnagyobb hatalom. És ezért nagy dolog az, hogy a húsvét a legnagyobb hatalmat győzte le, ha legyőzte a legnagyobb hatalmat, akkor azt jelenti, hogy ennél is nagyobb hatalom. Na most amennyivel nagyobb a húsvét a nagypénteknél, annyival nagyobb a feltámadásba vetett hit, mint a halál félelmünk. Ezért nagy dolog az, hogy maga az Úr Jézus Krisztus, amikor legyőzte ezt a világot, és felment a mennybe, akkor mondta ki ezt a mondatot, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Egyébként az evangélium, a Biblia megfogalmazása, gyakorlata és leírása szerint ez a mondat az Úr Jézus Krisztus búcsú mondata, vagyis a legutolsó mondat, amit még élő füllel hallani lehetett a földön, hiszen a mennybe menettel alkalmával mondja mindezt el, mint egy megpecsételés és mint egy igazolása annak, hogy valóban neki azért kellett itt élni ezen a földön jó 30 évet, nem tudjuk pontosan 30-33 évet mennyit élt, azért kellett neki itt ezen a földön élni, és azért kellett neki alázattal ezt a nagypénteki szenvedést elviselni, hogy éppen bebizonyíthassa, hogy rajta keresztül megláthassa a világ, hogy van a halálnál nagyobb hatalom, ez pedig az élet hatalma, vagyis a feltámadott Jézusnak a hatalma, mert nagypénteken még Pilátusnak volt hatalma Jézus fölött. Nagypénteken még az egyházi törvénykezésnek, a főpapnak, Annásnak és Kajafásnak volt hatalma kimondani Jézus fölött azt, hogy meg kell ölni. Nagypénteken még a népnek is volt hatalma, hiszen ő kiáltotta azt, hogy feszíts meg. De a feltámadás után nem is kellett mondani, csak rá kellett nézni, hogy a legnagyobb hatalom az Úr Jézus Krisztusé, mert nem lehetett legyőzni. És ez fogalmazódik meg abban a mondatban, amit elmond a mennybe menetel alkalmával, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. El kell mondanom azért még itt ezt, hogy nagyon érdekes, hogy a református egyház ezt írja elő, hogy kereszteléskor nekünk ezt kell felolvasni. És elmondom azt most személyes élményként, ha még van annyi idő, hogy nagyon sokáig nem értettem én sem ezt, hogy miért ezt a mondatot kell nekünk kereszteléskor felolvasni a Bibliából. Főleg akkor, amikor én fiatal voltam, és nekem valahogy úgy képzeltem el, hogy odahoznak egy ilyen 6-7 éves kicsi ártatlan gyereket a templomba, és akkor ilyen dörgedelmes hang szólal meg, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és föld, én vagyok a legerősebb. Aztán amikor nekünk is gyerekünk született, és megkeresztelték, és még utána rövid idő alatt, egy pár keresztelés alatt döbbentem rá, hogy milyen a nagy dolog, hogy azzal indítja el a keresztény egyház az akkor még tudatlan életed, de a szülők és keresztülők közösségében az életet, hogy ne félj, mert a legnagyobb hatalom párosul most a te életedhez. Mert a keresztelés azt jelenti, hogy attól a pillanattól kezdve mi hisszük és valljuk, hogy velünk jár az Úr Jézus Krisztus, de nem csak az, aki úgy szerette ezt a világot, és nem csak az, aki gyógyított, hanem az, aki a lehető legnagyobb. Nálánál nagyobb hatalom nincs. És ezért, akit Krisztus nevében megkeresztelnek, és ő úgy éli az életét, hogy tudja, hogy vevel a Krisztus, annak olyan ereje kell legyen ebben az életben, hogy ő a legnagyobb hatalomnak birtokosa.
Húsvét az élet ereje is, az emberek egy részének ez erő, mert a feltámadással názáreti Jézus legyőzte a halált, tehát mégis van erősebb, mint a halál.
Ezt világiak és egyháziak egyaránt kiszokták mondani, hogy a kereszténység legnagyobb ünnepe húsvét. Akkor azt jelenti, hogy a legnagyobb eseményre emlékezünk. Én nem tudom, hogy ez tudatos volt, vagy csak úgy szép lassan alakult ki, de akár statisztikákkal is igazolható, hogy mi nálunk Erdélyben, de talán másfelé is most maradjunk Szűkepátriánkban, Erdélyben valóban a legnagyobb ünnep. Annak idején, amikor még az egyházkerület missziói előadója voltam, akkor a beérkezett lelkészi jelentések összesítőjét készítettem el, és a 400 valahány református gyülekezetben egyaránt ez volt kimutatható, húsvét első napján vannak a legtöbben a templomban. Most a százalékot is megmondom, volt olyan, amikor átlagban Erdélyt számítva a megkereszteltek 33%-a ott volt húsvét első napján a templomban, ez azt jelenti, mondhatnok azt, hogy minden harmadik, de ha beleszámítjuk, hogy úrvacsorosztás van húsvétban, és akkor a 14 év alattiak nem szoktak menni, mert ők még nem vesznek úrvacsorát, a nagyon idősek betegek nem mehetnek el, csak lélekben vannak ott, akkor képzeljük el, hogy statisztikák igazolják, hogy Erdélyben az emberek 50%-a megünnepli úgy a húsvétot, hogy templomban van, vagy otthon imádkozik, vagy éppen otthon Bibliát olvas. Még egy ilyen ünnep valóban nincs. Az is valóban szép, már említettem, hogy ez az ünnep tavasszal van, méghozzá tavasz kezdetekor, amikor tudatosan vagy tudattanul átéljük azt, hogy a tavasz legyőzi a telet. Tehát ez is benne van a húsvét igazán nagy ünnepségében, ahogy az élet legyőzi a halált, ugye a húsvét legyőzi a nagypénteket, a tavasz, a virágzó természet, a zöldbe boruló erdők és mezők legyőzik a téli vagy a kora tavaszi pusztaságot, tehát így lesz a tavasz együtt a húsvét hordozója, vagy a húsvét együtt a tavasznak az átélése is, és mivel megújul a természet, új életre fakad, ezért kívülről és lelkileg belülről is átéljük azt, hogy a húsvét az életnek az ereje.
Húsvét a hívő ember kapaszkodója is azért, mert a félő embernek szüksége van a kapaszkodóra, tehát a mindenkori embernek van szüksége a húsvétra.
Mindjárt tudjuk, meghalnak szeretteink. És ezt valamiképpen fel kell dolgozni. És nagyon nehéz ezt feldolgozni. Nem csak akkor, ha közeliek halnak meg, hanem egyszerűen távoliak is, és talán minden halállal eszünkbe juthat az is, hogy egyszer mi is elmúlunk. És olyan nehéz valamiképpen mindezt feldolgozni. Ha a húsvétra és a nagypéntekre gondolok a bibliai történetre, akkor eszembe jut az, hogy a nagypénteki keresztnél ott állt Mária, Jézus anyja. És neki ezt fel kellett dolgozni, hogy ő az ő elsőszülött fiát nemcsak, hogy elveszítem, lágy és kínok között meghalni. És ezt nagyon nehéz lett volna feldolgozni, ehhez pedig segített a húsvét. Amikor feltámadt, megtudta, hogy feltámadt, akkor Mária gyásza örömre változott. De mi is sokszor átéljük mindezt, vagy úgy, hogy szeretteink betegek, és talán meg sem merjük mondani nekik, hogy rossz hírt mondott az orvos. És nekünk is olyan nehéz mindezt feldolgozni. De valamiképpen ezekkel szembe kell nézni, nekünk a gyógyulásért imádkozni kell, és jó hinni azt, hogy a halál után valaminek jönni kell. Ha nem lenne húsvét, akkor mi erről nem beszélhetnénk. Én most nem akarok itt egy húsvéti bizonyságtételt ebben a műsorban egy prédikációt elmondani, de azért ebben a műsorban is el kell mondani azt, hiszen hozzátartozik a kultúránkhoz is. Hogyha nem lett volna a húsvét, hogyha nem lenne feltámadásba vetett hit, akkor mibe kapaszkodott volna meg Világos után, Trianon után, Mohács után egy egész nemzet? Hogy lehetne újjáépíteni egy országot, egy lerombolt népet, ha nem hinnénk abban, hogy érdemes tovább is élni, érdemes tovább építeni. Ha nem lett volna hitünk, akkor rég elveszett volna nem csak a Kárpát-medence, hanem nyelvünk, kultúránk, népünk és nemzetünk. Nem akarok én most nagy tudós szerepében tetszelegni, de ugye, hogy a kultúránkba is be van épülve. Az életünkben, a múltunkba be van épülve az, hogy hit nélkül nem lehet építeni, nem lehet megmaradni, és nem lehet kultúrát fenntartani. Ezért valóban általánosságban és személyesen is mindez így igaz. A hívő embernek van egy kapaszkodója, az, hogy újra lehet kezdeni, mert Isten a húsvétban újra kezdte az életet is.
Húsvét az engedelmesség győzelme, hiszen Jézus így tanítja, legyetek szelídek és alázatosak.
Ha szabad így mondanom, ez az egyik kedvenc bibliai igém, azért, mert valahol egy nagyon kedves magyarázatot olvastam róla, és azt most röviden szeretném elmondani. Valóban úgy van, hogy a Máté evangéliumából van ez a 11. rész, 28. verse, hogy Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, tanuljátok, mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos, és akkor ti is ezt cselekedjétek. Most a magyarázat szerint, amikor amikor 2000 évvel ezelőtt Jézus elmondta ezeket a szavakat, hogy ez a jó, hogy szelíd és alázatos légy, akkor a magyarázat szerint ez Jézuson kívül senki nem hitte. Maguk a tanítványok sem hitték el, hiszen úgy éltek, hogy azok döntöttek, azoknak sikerült mindig előbbre jutni, azok kerültek elébb, azok győztek, akiknek a kezükben kard volt, a római katonák. Tehát egyáltalán nem a szelíd és az alázatos győzött. És el kellett telnie nem csak a húsvétnak, nagypénteknek, húsvétnak, hanem sok évnek, évtizedeknek, talán évszázadoknak, amikor a kereszténység mégiscsak legyőzte a római birodalmat, legyőzte ezt a világot. És valósággá lett az, hogy az alázatosság és a szelídség az győzni tud. Tehát amikor Jézus, amikor azt mondjuk Jézus kijelentés alapján az engedelmesség győzelme a húsvét, akkor ezzel azt mondjuk, hogy Jézus az ő alázatos, szelíd halál áldozat vállalásával meggyőzte ezt az egész világot, hogy a szeretet, a szelídség, a jóság, az engedelmesség, a becsületesség, a szépség, a jóság és az igazság az akkora érték, hogy hosszú távon legyőzi mindazt, ami nem szép, és mindazt, ami csúnya.
Esperes úr, ön hogyan és miben látja húsvét erdélyiségét?
Sok mindent lehetne itt most felsorolni, de csak az idő miatt röviden fogom emlegetni. Vannak valóban az erdélyi népszokásaink, amelyek az erdélyiségét adják meg. Például a bokréta. Nem tudom, hogy más helyen milyen szokások vannak, de gyermekkorom egyik legnagyobb élménye, amikor húsvét első napján a kislányok jöttek és büszkén számolgatták, és egymásnak mutogatták, hogy nekem 14, nekem 15 bokrétám van. Azon kívül ugye itt van a locsolás is, vagy a színes tojásoknak a kultúrája, amely akár múzeum is lehetne. Nekem eszembe jutott még egy, hogy ha valaki elmegy az erdélyi temetőkbe, és megnézi falun vagy városon egyaránt, Székelyföldön vagy Szatmár vidékén ugyanúgy, a 100 évvel ezelőtti sírköveket, ha vannak olyanok, de szinte minden temetőben van, azokon legfelül van egy érdekes jel. A-B-F-R-A. Mi úgy szoktuk is, APFRA. Sokáig én se tudtam, hogy mi az. Aztán később tanított meg valaki. Ez azt jelenti, hogy a boldog feltámadás reménysége alatt, ennek a rövidítése, na ennél szebb hitvallás nincs a világon, mint Trianon korában az erdélyi gyakorlat. Kőbe vésték, hogy mi hisszük, hogy az, aki meghalt, az feltámad. Mert így kezdődik 100 évvel ezelőtt az erdélyi sírkő, APFRA, vagyis a boldog feltámadás reménysége alatt itt nyugszik, és utána jön a név. Ez valóban, ami bennünk hordozott tiszta keresztény hitnek a továbbélése Erdélyben, és akkor hadd azt is mondjam el, ha már így alakult, az is egy erdélység, mi kétszer ünnepeljük a húsvétot. Mert hogyha románoknak húsvétjük van, akkor mikor azon a húsvét hétfőn én se kapálok otthon, és amikor nekünk van a húsvétünk magyaroknak, akkor a románok is általában még fel is szoktak szépen öltözni. Ez is csak az Erdélyben van, ugye, hogy két húsvétot ünneplünk.
Ötvös úr, mikor és melyik volt élete legszebb húsvéti ünnepe?
Ugye sok húsvétot megélhettem, ezért természetes, hogy sok ilyen élményem lehetne, egészen attól, hogy valóban kiváltság volt, és egy olyan privilégium volt valóban, és köszönöm az Úristennek, hogy sok húsvét alkalmával prédikálhattam. Meg kell vallanom, hogy húsvétban nem olyan nehéz prédikálni, mint máskor, mert olyan jól rá lehet hangolódni az emberek örömére, az embereknek az ünneplő szemére és arcára. Azonban van egy érdekes, kedves kis élményem, s hadd mondjam el ezt személyes élményként, mint húsvét egyik szép emléke a családban. A harmadik fiammal mentünk együtt locsolni a városnegyedben, még a Cserealján voltam lelkipásztor, akkor 6 éves volt a kisebbik fiam, még nem volt iskolás, és együtt mentünk locsolni, és amikor ugye a tömbházak között jöttünk az egyik tömbházból, velünk szembe jött egy olyan 16-17 éves lány, úgy meglepődtem, hogy hát ő nincs otthon, nem vállalja a locsolókat, és rászól, ismeretlenül is rászóltam, hogy te nem várod a locsolókat? És azt mondta, hogy a locsolók itt is megtalálnak engem. És kérdeztem, hogy akkor most téged meglocsolhatunk? És mosolyogva mondta, hogy igen. És mondom a fiamnak, hogy akkor mondd el a verset. Ránézett, és azt mondta, hogy de csinos vagy. Életem egyik legszebb élménye és legszebb emléke, hogy együtt a kisebbik fiammal ezt átéltük, és ilyen húsvétunk volt akkor.
Befejezésül húsvéti gondolatok 2020-ban.
Azt hiszem, hogy a leghitelesebb húsvéti gondolat a húsvéti történetnek a felelevenítése a Máté írása szerint való evangélium alapján. Az első 8 verset olvasom fel. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt. Az Úr angyala leszállt a mennyből. Odament, elhengerítette a követ és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak, az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Krisztust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt. Amint megmondotta, jöjjetek, nézzétek meg ezt a helyet, ahol feküdt, és menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Íme megmondta nektek. Én is ezekkel a jézusi szavakkal kívánok a rádió szerkesztőinek és a rádió hallgatóinak Istentől megáldott boldog húsvéti ünnepeket. Ti ne féljetek!
Esperes úr, köszönjük a beszélgetést. Tisztelt hallgatók, ennyi fért az összevont húsvéti műsorunkba. A ma déli kőbe zárt pultunkat és az örökség nyomában Eötvös József nyugalmazott református esperestől, a Vártemplom volt lelkipásztorától és az említett műsorok szerkesztőjétől, Nagybodó Tibortól hallották. Áldott ünnepeket, további szép napot és hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.